Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Akkor az én nevem pedig Amrita Ananda Devi Dasi, Jenei Rita a polgári nevem, és itt a főiskolán szanszkrit nyelvet tanítok, illetve tanfolyam jellegűen hindi nyelvet jövő évtől, tehát januártól vagy februártól kezdve. Maga a szanszkrit nyelv és a hindi nyelv kapcsolata Indiában az olyasmi, mint amilyen Európában a latin és az új latin nyelvek, tehát például az olasz vagy akár az angol kapcsolata. Tehát úgy képzeljétek el, hogy a hétköznapi érintkezések során nagyon ritka, mondhatni egyáltalán nincs az, hogy szanszkritul érintkeznének az emberek. Legfeljebb egy-egy kis faluban, ahol direkt ezek specializálódtak az ott élő brámanák, papok, ők beszélnek egymással szanszkritul, vagy esetleg egy-egy szanszkrit nyelvi konferencián szanszkrit nyelven adják elő a mondani valójukat. De a hétköznapi érintkezések során egyáltalán nem használt a szanszkrit. Van egy rádióadó is egyébként Indiában, ahol szanszkritul lehet híreket hallgatni. Ennek ellenére, hogy a köznapi értelemben nem használt nyelv, mégis nagyon intenzíven érzem a tudomány nyelve, és ez a vallásnak is a nyelve. Tehát ha már most itt az előbb letöröltem a táblát, csak szanszkrit szavakat töröltem le, pedig nem szanszkrit órátok volt. Tehát ez is mutatja, hogy a tudománynak a nyelve az a szanszkrit, tehát minden tudományos kifejezés szanszkritul fogtok tanulni. És ugyanígy az imádságok, az imák, a szentírások mind szanszkritul vannak. És ugyanezt figyelhetjük meg Európában is, hogy bár latinul még Olaszországban sem szoktak tejet vásárolni, de mégis a latin nyelv az nem csak Olaszországban, hanem egész Európában mind a tudománynak a nyelve, és mind pedig ugye a keresztény templomokban, elsősorban a katolikus templomokban mai napig intenzíven használják a latin nyelvet. És ez területben is ugyanilyen nagy területet foglal el, tehát hogyha Indiát tekintjük, akkor a mai nyelvek nagyon sokféle nyelvet használnak ma Indiában, és területileg felhasználom, sajnos nincs itt egy India térkép, de hogyha itt tekintjük, hogy itt van Pakisztán, itt van India, és aztán itt van az indonéz szigetvilág, akkor ezt úgy képzeljétek el, hogy a szanszkrit nyelv az ismert volt egész India és a környező területeken. Ugyanígy a latin is, főleg a római birodalom alatt, ugye egész Európában ismert volt, de mára ugye van olasz, van francia, van spanyol, van angol, van német, amiknek mind egy, tehát bizonyos fokig a latin az alapja, és ugyanígy Indiában is így történt, hogy ez a szanszkrit, bár mindenhol ismert volt, most van itt hindi nyelv, itt van egy bengáli nyelv, itt vannak a tamil nyelvek, de ezeknek mind van köze a szanszkrithoz. És azt is szokták mondani, hogy egy indiai embernek az anyanyelve, az vagy a hindi, vagy a bengáli, attól függően, hogy melyik területen született meg, tehát azt sajátítja el az édesanyját a gyermekkorában, de a szanszkrit azt úgy nevezik, hogy ez az apanyelve. Mert hogy a férfiak azok ismerik általában a szanszkritot, mint a tudomány nyelvét, és a gyerekek így az apjuktól tanulják meg ezt a nyelvet. Hát ha megtanulják, most már egyre kevesebb egyébként Indiában is az, aki igazán komolyan szanszkritot tanul, de nagyon nagy csodálatot vált ki az indiaiakban, szóval az mindig nagyon megörvendezteti őket, hogy az ő ősi kultúrájukat egy európai ember megpróbálja elsajátítani. És hát, hogyha egy slókát szanszkritul, akkor mondjuk egy boltosnak, akkor nagy árkedvezmények összehajtanak. Nagyon fog neki örülni. És amit említettem, a szentírások nagy része szanszkrit nyelven van, az imák nagy része szanszkrit nyelven van, a másik, ami nem szanszkritul van, az általában bengáliul van, tehát ez Indiának a keleti részén, észak-keleti részén található, hiszen Gaudiya vajsnavizmus, vagy bengáli vajsnavizmus bengálból ered, ezért nagyon sok költő bengáli nyelven is írt vajsnava imákat, énekeket, illetve Sri Chaitanya a középkorban Bengálban jelent meg, és az őről a szóló életleírás szintén bengáli nyelven van a Chaitanya Charitamrita. A szanszkrit nyelvnek az értelmezése rendkívül nehéz. Hogyha kinyitotok egy szanszkrit szótárat, akkor azt találjátok, hogy egy-egy szócikk alatt rengeteg jelentésről van sorolva. Tehát ez a szöveg típusától függően más-más értelme van ugyanannak a szónak, és ezért nagyon nehéz értelmezni. Ugyanakkor a nyelvtan is nagyon összetett, tehát az is sok nehézséget jelent egy fordítás számára, hogy mindent pontosan tudjon lefordítani. Ezért is találtátok úgy a Bhagavad Gita-ban is, hogy Srila Prabhupád nem csak a versek fordítását adta meg, hanem magyarázatokat is fűzött hozzá, ugyanis amit szanszkritul két sorban el lehet mondani, azt néha oldalakon keresztül lehet csak visszaadni magyar vagy más nyelveken. A szanszkrit szavaknak az értelmezése az nagyon rétegzett, nagyon sokféle tartalma lehet. És tulajdonképpen egy általános gyakorló számára az, hogy a magyarázat, tehát mint egy Vaisnava vallás gyakorló számára, az, hogy a fordításokból és a magyarázatokból olvas, az tökéletesen elég. Tehát a hit gyakorlásához ennyi elegendő. Ugyanakkor a mélyebb értelmezés szempontjából fontos az, hogy valaki értse, illetve akkor is, hogyha érvelni szeretne. Tehát, hogyha tegyük fel valaki azt mondja, hogy hát miért így van ez a versfordítás, szerintem ez nem is így van, és elmondja a megfelelő oldalt a szótárból, akkor tudjunk rá válaszolni. Tehát ez mondjuk a teológusnak a feladata, és ezért a teológus számára elkerülhetetlen, hogy a szanszkrit nyelvet ismerje. Még azzal is találkozhattok, hogy egy-egy magyarázatban Prabhupád azt írja, hogy ennek a szövegnek az értelmezését nagyon nehéz lenne visszaadni angolul, ezért megadjuk a szanszkrit eredetét, és akkor ott van egy féloldalas szanszkrit szöveg a magyarázatban. Tehát néha egyenesen lehetetlen más nyelveken elmondani a szanszkrit szöveget. Most itt a tanulás módszere az elméletileg Srila Prabhupád szerint úgy történik, hogy az embernek először a nyelvtant kell nagyon alaposan elsajátítani, és ez 12 évet vesz igénybe. A szanszkrit nyelvtankönyvünket Vélsi Tibor szerint itt a hátoldalon olvashatjátok, hogy a szanszkrit nyelvtan elsajátítása 49 évig tart. Tehát jó esélyekkel indulunk az 5,5 éves tanulmányokkal, megtesszük a tőlünk telhetőt. Magát a nyelvtant, azt ebből a könyvből fogjuk tanulni. A címe szanszkrit nyelvtan, és a szerzője Kötvélyesi Tibor. Hányatoknak van meg ez a könyv? Kicsit magasabb? Jó. És ez egy új kiadás? Jól látom? Meg lett. 70 darab. Na, jó hír, hogy új kiadás született, illetve a ti kedvetekért 70 darab megvásárolható példányban a könyvtárban. Ezt komolyan mondom, hogy egy kedvetekért lett, mert a sogriák hatással. Ráadásul javított verzió, mert hogy ugye, mint mondtam, nehéz a szanszkrit nyelv, így még a nyelvtan könyve is tudnak hibák csúszni, mert annyi sok mindenre kell figyelni, de ez most már egy javított verzió, tehát egy-két elírás az ki van javítva, ha valakinek a régi van meg, nem gond, mert nekem is az van meg, és tudom, hogy hol kell átjavítani, úgyhogy azért mindig szoktam szólni. Jó? A tanulmányainkat, tehát 5,5 éven át végezzük, a teljes első év és a teljes második év, és a harmadikban 1,5 év. És ez, tehát eddig ez kötelező, utána, ha jól tudom, akkor lehet szakosodni, ez a nappali mindenképpen így van, tehát hogyha valaki tovább szeretné a szanszkritot harmad év után, tehát harmad év fél évekor, az akkor szóljon, és akkor lesz lehetőség ilyen specializációra, ahol már nem annyira nyelvtant fogunk tanulni, hanem inkább használjuk szövegolvasások során azt, amit már megtanultunk. Most a harmadik év fél évekor tehát lesz egy szigorlat, az lesz mégis a lezárása a tanulmányoknak. Az a célom, hogy itt a levelező oktatáson, ugye 12 év, 49 év, stb. Tehát tényleg ugye ez az 5 fél év, ez nagyon csekélynek tűnik, főleg, hogy olyan ritkán fogunk találkozni. Tehát így nekem most az lesz a célom, hogy legyen egy rálátásotok a szanszkrit nyelvre, a szanszkrit nyelvtanra, miben különbözik, miben hasonlít a magyar nyelvhez, vagy más nyelvekhez. Aztán az alapvető kiejtést, az írást megtanulnánk, illetve lesz egy-két ragozási feladat, nem fogom az összes ragozást kérni tőletek, de mindig meg fogom adni, hogy a vizsgára akkor ezt a ragozást kell tudni, a többit az csak olvasgassátok, de aki komolyabban akar tanulni, annak mindenképpen nagyon sok önálló munkára. A vizsgajegyek, tehát úgy lesz, mindig fél évkor vizsgázunk, és akkor az addig tanultakat fogom kérdezni, de mindig minden. Tehát nem úgy lesz, hogy első fél éve csak az első fél éves, második fél éve csak a második fél éves, hiszen ugye nyelvről van szó, tehát nyilván tudnunk kell a második fél éves vizsgához az első fél éves anyagot is. Tehát egy vizsgajegyünk lesz, illetve a vizsgajegy mellett a vizsgajegyet tulajdonképpen ki fogja egészíteni az órai munka, illetve az órák közötti munka. Ezt úgy értem, hogy mindig fogok otthoni feladatot adni. Tehát amit úgy körülbelül két hetente vannak a szanszkrit órák, és akkor két szanszkrit óra között lesz egy feladat, amit otthon kell megcsinálni. Begyakorolt, az egy gyakorlat lesz, ami az aznapi anyagot gyakoroltatja, így könnyebb lesz megtanulni, és akkor azt mindig a következő órán összeszedem, így kijavítom, és akkor ezek alapján, a házi feladatok alapján is kaptok egy-egyet, és akkor tulajdonképpen az beleszámít a vizsgajegybe. Tehát, hogyha valakinek esetleg a vizsgája nem olyan jól sikerült, de viszont nagyon szépen csinálta a házi feladatot, az mindenképpen pozitív irányba dönt a jegyén. Illetve aki csinálta a házi feladatot, annak nagy valószínűséggel a vizsga is sokkal könnyebb lesz. Erre mindenképpen szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a szanszkrit nyelve lehetetlen, vagy rettentően zsenialitás kell ahhoz, hogy egy-két hét alatt tanulja meg valaki. Tehát tudom, hogy van egy ilyen hajlam a diákban, hogy vizsgára tanul, vagy vizsgára két napra, és akkor friss a fejében, és jól fog menni. De sajnos ez a szanszkrit nyelven nem így működik, mert nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan tanulja, és tulajdonképpen néha azt veszi észre, hogy amikor már egy dolgot megtanult, és már a következőt kezdi tanulni, akkor érti meg csak az előző. Tehát mindenképpen a folyamatos készülést szeretném tőletek kérni, és a folyamatos tanulás. Tehát azért, mert itt kevés dolgot, rövid ideig vagyok ritkán, kevés dolog hangzik el, de az önálló munka az nagyon fontos lesz a szanszkrit nyelv megtanulásában. A nyelvtankönyv mellett vannak szótárak, a Málati Mataji majd, hogyha valakit érdekel, akkor szívesen mutat a könyvtárral mindenféle szanszkrit, angol szótára, amit, hogyha valakit érdekel, azt tudja forgatni. Viszont van egy ilyen szanszkrit-magyar szójegyzékünk, Kapira Prabhu állította össze. Ez most megvásárolható. Következő alkalomtól megvásárolható. Ezt érdemes beszerezni, mert tényleg a legalapvetőbb szavak benne vannak, és ez könnyíti az otthoni munkát is, hogyha esetleg valamelyik szó nem ismerős, akkor ez könnyedén kikeresi belőle. Tehát szanszkrit-magyar szójegyzék. Ennyit szerettem volna bevezetőnek elmondani. Valami kérdésetek van a tanulással kapcsolatban? Az jó, hogyha van egy füzetetek, amiben írtok. A házi feladatra szeretném kérni, hogy külön lapra írjátok, hogy össze tudjam szedni. És érdemes egy szótár füzetet használni, hogy a legfontosabb szavakat abba beleírjátok, és akkor külön könnyen meg tudjátok tanulni. illetve ezt a szótár füzetet akár más órákon is használhatjátok, amikor olyan szanszkrit szóval találkoztok, amit addig még nem ismertetek, akkor nyugodtan azt is írjátok bele, és azzal együtt tanuljátok meg. Most, hogy mindenképpen valamilyen szanszkrit szóval gazdagodva menjünk el, készítettem nektek egy rövid kis szójegyzéket, illetve egy kis párbeszéd jegyzéket a hétköznapi kifejezésekről, mert ugye mondtam, hogy nem szoktak szanszkritul beszélni az emberek, de ettől függetlenül hát van ilyen, hogy hogy kell azt mondani, egy jó napot, reggel, vagy légy szíves, vagy köszönöm, illetve hogy hogy kell bemutatkozni, ezt megtaláljátok ezen a lapon, és akkor ezt olvasgassátok meg hazafelé. Az lesz a módszer, hogy adom, és akkor leveszel egyet, és továbbadod, és akkor így körbe meg. Remélem, hogy lesz elég. Hogyha nem, akkor majd még csinálunk, jó? Fénymásolatot a szóljon, akinek nem jut. Most az első anyagunk, az első tanulási anyagunk, az a szanszkrit nyelv hangrendszere lesz, illetve hogyan kell kiejteni, és még nem a dévanágari jeleket, hanem csak egyszerűen a latin jeleket, hiszen mit is észrevettétek, hogy nem mindegyik betű megtalálható a magyar nyelven, tehát van fölülveszőcske, alulpontocska, tehát hogy ezek pontosan mit jelentenek, és mit, hogyan kell kimondani. Ehhez szeretnék nektek egy idézetet mutatni. Ez a Srimad Bhágavatamnak a harmadik énekéből származik. Ezt is ugyanígy vigyük körbe. Akkor itt kezdem, és akkor így cikáztassátok körbe. Ez a harmadik énekből származik, amikor Brahma a különböző tudományokat és művészeteket teremti meg, többek között a szanszkrit hangokat is. Felolvasom az elsőt. Sparsa, Stasya, Bhavadjiva, Svaro, Dika, Udhakrita, Usmánam, Indriányánkur, Antastha, Balam, Átmana, Svara, Szapta, Viháréna, Bhavantisma, Prajapati. Tehát ez a harmadik ének, 12. fejezetének 47. verse. És az az érdekessége, hogy a tudományok és a művészetek mellett a nyelv is, mint egy isteni eredetű. Brahma lelke a zárhangokként, testen magánhangzókként, érzékei a réshangokként, ereje a köztes hangokként, érzéktevékenysége pedig a hét zenei hangként nyilvánult meg. Tehát most azt fogjuk megbeszélni, hogy mit is jelentenek ezek zárhangok, magánhangzók, réshangok, stb. Ehhez egy újabb lapot fogok kihozni. Most ezt innen kezdem, hogy a lányoknak is legyek. Tehát itt ezen a lapon szanszkrit ABC címe, és így megy az ABC. És itt mellette jelöltem, hogy a versben elhangzott, hogy Brahma lelke a magánhangzóként, illetve Brahmának milyen miként nyilvánult meg, azt itt bejelöltem. Tehát ez tulajdonképpen a versben egy is használható. Nem akadt el a többi? Tehát meg? Jó. Szóljatok, ha elfogyom. Elfogyott? Tehát nektek már egyetlen nem jutott? Miből?
Formális kifejezés.
Ja, az itt pont itt az első sorban elfogyott. Tehát még három kell. Jó, akkor ezt a három szerintem be tudjuk pótolni minden további nélkül. Nektek nem jutott valamiből? Vagy más? Jó. Ja, igen, hogy igen, van egy. Nem jelent meg. Akkor elkezdem, jó? Tehát a szanszkrit nyelvben ugyanúgy, ahogy azt hiszem, hogy minden nyelven ez így van, vannak másra hangzók és vannak magánhangzók. Mi a különbség a másra hangzók és a magánhangzók között? Ki tudja megfogalmazni? Tehát magánhangzó azok...
Magánhangzó önmagába kiejthető.
Így van, tehát a magánhangzó az, amit önmagába ki tudunk ejteni. Tehát például az, hogy a ki tudjuk ejteni, és emellett a levegő nem ütközik akadályba, amit közben mondom. Míg a másrahangzók önmagában nem ejthető hangok, illetve amikor kiejtem, akkor egyfajta akadályba ütközik a levegő. Tehát egy több betűnél itt a nyelvem és a fogam találkozásába ütközik bele a levegő. Tehát ez az első fő kategóriánk, hogy vannak magánhangzók és vannak másra hangzók. Hol tart a szanszkrit ábécé című lapunk? Most jó, nagyszerű. Tehát a szanszkrit ábécé az az érdekesség, hogy rettentő logikusan van felépítve, tehát nem tudom, hogy a más nyelvekben nekem legalábbis úgy tűnik, hogy nagyon olyan véletlenszerű, hogy melyik hang melyik után következik. Tehát például, hogy miért pont úgy, hogy A, A, B, C, C, D, vagy A, B, C, D. Tehát erre én még nem hallottam semmiféle elméletet, hogy milyen logika, hogy ebben van egyáltalán logika, vagy miért pont így következnek egymás után a hangok. A szanszkrit nyelven az ABC az teljesen logikus felépítésű. Úgy indul, hogy először elmondja az ember az összes magánhangzót. Tehát, ugye megbeszéltük, hogy magánhangzók azok a hangok, amiknek kiejtése során nem ütközik akadályba a levegő. Hogyha a Srimad Bhágavatam idézetre tekintetek, a magyarázat első sora a szanszkrit nyelvben 13 magánhangzó van és 35 mással hangzó. Tehát ez már is egy információ, 13 darab magánhangzó van, ezzel indul az ABC. Hogyha rátekintetek a kiosztott ABC-re, akkor itt össze is kapcsolatban 13 darab. A magánhangzókat szanszkrit úgy hívjuk vara, ez a másik oldalon van, és a versben Brahma teste, a versben leírtak alapján Brahma testéből lette a magánhangzó. Tehát ezt látjátok leírva ebben a táblázatban. Megérkezett? És akkor megint van négy hiány, ugye? Tehát négy hiány. Hát akkor majd ezt akkor pótoljuk, jó? Akkor menjünk sorba először a magánhangzókon. Először is látunk egy A, ami nem okoz semmiféle gondot, hiszen a magyar nyelven is van A betű. Illetve mellette van a hosszú párja, az A. A betű is van a magyar nyelven, csak nem vízszintessel szoktuk jelölni, hanem függőlegessel. A szanszkrit nyelven minden hosszú, tehát a hosszú magánhangzókat, amiknek van rövid és hosszú párja, akkor a hosszúkat mindig vízszintes vonallal fogjuk jelölni. Tehát itt az A-t, azt magyar A-nak ejtjük, az a fölül vízszintes vonalas A pedig magyar A-nak. Természetesen ez a rövid, és ez pedig a hosszú magánhangzó. Ugyanígy működik az I és az I. Tehát az I az a rövid magyar I-nek felel meg, míg ez a vízszintes vonallal ellátott I a magyar hosszú I-nek. És ugyanezt történik az U és az U esetében. Tehát eddig nagyon egyszerű, csak a hosszúságot nem függőlegesen, hanem vízszintesen húzzuk be. A következő két magánhangzó már idegenebbnek tűnik. Ez egy R betű, ami alatt van vagy egy karika, tehát egy üres karika, vagy pedig gyakrabban használt az a teli karika, tehát egy pötty. Ez bármennyire is R-nek néz ki, mégis magánhangzóként szerepel, és a kiejtése általában az ilyen kiejtőkönyvek, tehát amiben le van írva, hogy hogyan kell kiejteni a szanszkrit nyelvet, úgy szokták magyarázni, hogy egy ri hangként ejtsük ki. De felhívnám a figyelmeteket, hogy ez a r kiejtése, ez semmiképpen nem felel meg egy r és egy i kiejtésének. Tehát valóban így fog hangzani, amikor ezt a r-t kiejtjük, de vigyázni kell, hogy nehogy összetévesszük, és azt gondoljuk, hogy most egy erről és egy itt mondtam. Tehát mondok egy példát. Mondjuk a király szó, az nripa. Így kell leírni. Tehát ez a szó, egy MPA, ez világos, és közte van ez a r, ez egy magánhangzó. És valahogy úgy kell kiejteni, hogy nrpa. Tehát ezt az itt legjobb, ha nem is mondja ki az ember, csak egyszerűen annyit mond, hogy nrpa. Próbáljátok ki? Tehát, hogy meg lehet csinálni, ugye? Hogy érted? Ugyanúgy hangsúlyban, csak azt próbálom mondani, hogy ez nripa, és nem pedig nripa. Tehát az az itt, az nem jó kihangsúlyozni, hogy nripa, mert hogy akkor az már összetéveszhető ezzel a szóval. Mert van egy ilyen szó is, és lehet mondjuk most ez esetben pont nem, mert lehetne egy olyan szó is, amiben az R és az I szerepel. És akkor már összekeverhető. Igen, de például az indiaiak közül sokan ezt a rit runak ejtik. Tehát nem rinek, hanem nrupa. Tehát ez különféle, hogyha hallgattok ilyen indiaiak előadását, ennek különféle kiejtése van. Az a lényeg, hogy ez egy magánhangzó szerepű, tehát bár R-nek írják a latin betűvel, és valóban egy R-szerűt mondunk, de magánhangzó az értéke. Jó? Ez így érthető? Tessék!
A Krisna szóval
A Krisna szóval ugyanez a helyzet, bár a Krisna szónak van egy magyar fordítása, a Krisna. Tehát innentől kezdve ez már egy, mi is Krisna tudatú hívő vagyunk, tehát ez egy magyar szó itt már, de ha az ember a szanszkritot akarná kiejteni, akkor az is Krisna. Tehát ott nem kell megint csak az ít erőteljesen mondani, de itt a Krisna szóval mindig hangsúlyozni szoktam, hogy Krisna nem azt nézi, hogy most Krisnát mondtunk, vagy Krisnát mondtunk, hanem az, hogy mennyire szeretjük őt. Nagyon sok történetet olvashatunk Chaitanya Charitamritában is, hogy vannak olyan emberek, akik nem olyan jók a szanszkrit nyelvben. Volt egy ember, aki egyáltalán nem is tudta olvasni a Bhagavad Gita-t, mégis folyton könnyekkel a szemében fogta a kezében, mert ő látta a Bhagavad Gita-t, nem kellett hozzá olvasnia. Tehát nagyon fontos az, hogy itt nem az a lényeg, hogy az ember egy szanszkrit zsenivé váljon, illetve hogy minden kákán és csomót keressen, hanem az, hogy a szívében az odadás fölébredjen, és amikor ezeket a mantrákat mondja, ott is nagyon fontos, a elsődleges fontos az odaadás, és aztán ez a kiejtés, ez másodlagos.
És most ennek a nripa, tehát a nripa szónak is van jelentőség?
Nem, ennek éppen nincs, de lehetne.
Van egy olyan szó, amivel pont ezt a kettőt.
Jó, következő órára keressük egyet.
Most ez létezik olyan, hogy R-I, és ez külön. Mert is néztem régen két szó, hogy miért nem érjek, hogy R-i.
Azért, mert ez a szó kapcsolat mindenképpen létezik, vagy ez a betű kapcsolat, hogy ri, és például tudok is. Például az, hogy ri, most bocsánat, de az, hogy Rita, az azt jelenti, hogy elment, és az, hogy Rita, az pedig azt jelenti, hogy univerzális világtörvény, egy ilyen egységes világelv. Jó, tehát például van itt egy ilyen példa. Jó, és a rinek van egy hosszú változata is. Ahogy az eddigi, itt megint csak, hogyha alul telikölt látok, az ugyanolyan, ugyanazt jelenti. Itt is, ahogy eddig a magánhangzóknál megszoktuk, ez a hosszú változata a rövid rinek. Ez nagyon ritkán előforduló. Például abban a szóban, hogy pitrnám. Tehát, itt ez most egy hosszú Itt ejthetnénk úgy, hogy Pitrínám, vagy Pitrúnám, attól függően, hogy melyik kiejtést veszük, de a legszerűbb úgy kimondani, hogy Pitrúnám. Tehát megint csak nem szükséges ez a kis magánhangzó kiejtése, egyszerűbb csak egy magánhangzó tud kiejteni az erre. És ez megint nagyon fontos magánhangzó értékű hang. Ez éppenséggel azt jelenti, hogy ez apáknak a. Tehát csak mivel ritka ez a szó, azért nehéz volt találni, csak egy ilyen furcsa példát tudtam. Menjünk tovább az ABC-ben. És emlék, hogy előtt ilyen furcsa, van még egy ilyen magánhangzó, ez a lő. Ugyanaz a helyzet vele, mint a rövel volt. Tehát van egy olyan magánhangzó, amit a latin betűben L-nek kinézve jelenít meg, de mivel alatta van a, vagy a karika, vagy a köt, ezért ebből tudjuk, hogy ez egy magánhangzó. És hasonló a helyzet vele, mint a rövel, tehát linek, lunak szokták javasolni, hogy kiejtsük, tehát vagy li, vagy lu, de a legegyszerűbb, hogyha csak egyszerűen egy ilyen l hangot adunk ki. Például a klip szó esetében, ez megint csak ez a li nagyon ritka, van egy ilyen szó, hogy klip, egy ige, vagy esik jelent, hogy klappol, illik. Tehát ez itt, tehát ezt is lehet klipnek, vagy klubnak mondani, de legegyszerűbb azt mondani, hogy klip. Tessék.
Hogy én erre a hangra hallottam azt a változatot is, hogy lri.
Lri. Olyan
van?
Előfordulhat, előfordulhat. Indiában ahány hely, annyi ejtés. Uh-huh. Úgyhogy, mivel hogy nagyon nagy eleve, tehát vannak helyi változatok rengeteg. Tessék.
Lehet annak is mondani, hogy lri.
Hát én azt javaslom, hogy, vagy azt kérem, hogy itt a szanszkriton használjuk ezt a mondjuk, közmegegyezéssel elfogadott lüt. Jó, aztán külön-külön mindenki mondja úgy, ahogy szívének tetszik. Csak itt a szanszkrit órán szeretném kérni, hogy ezt tanuljuk meg, jó? És ennek ugyanúgy van egy hosszú változata, bár ez itt az ABC-ben zárójelbe is van téve, ugyanis ez elméletileg létezik, de gyakorlatilag szinte nem fordul elő. Tehát ez a l hang, ez valójában nem jellemző. Igen, ugyanez, mint a r esetében, csak egy l hangot hosszan ejtjük, és magánhangzó, hosszú magánhangzónak számít. Tehát, amit most megbeszéltünk, ezek a rövid és hosszú magánhangzók, és ezek mindegyike, tehát amit most itt a táblán láttok, ezek mindegyike egyes magánhangzó. Egyes magánhangzó latin szóval, ezt úgy hívják, hogy monofrónus. Lesz egy néhány latin szó, amit szintén megtanítok, ugyanis a nyelvtudománynak, ahogy mondtam, Európában a tudománynak a nyelve általában a latin, így a nyelvtudományé is, és ezért egy-két kifejezést jó, ha tudunk latinul is, egy-két ilyen nyelvtani kifejezést. Általában úgyis a szótárak is ezeket a latin kifejezéseket használják, tehát így már egyszerűbb lesz a szótár használat is, illetve ez a Kötvélyesi Tibor féle nyelvtankönyv is ezeket használja, tehát azért is tartom fontosnak, hogy itt elhangozzon az órán, illetve hogy ti is ismerjétek őket, hogy könnyebben használjátok a könyvet. Az is nagyon fontos, hogy ebben a könyvben nagyon alaposan le van írva minden. Tehát lehet, hogy első ránézésre egy kicsit töménynek tűnik, tele van táblázattal, de ez egy nyelvtankönyv, tehát egy összefoglaló munka, nem egy nyelvkönyv, hogy az ember leckéről leckére haladjon benne. És mint nyelvtankönyv nagyon jó összefoglalás, nagyon alapos, és én szerintem ez direkt levelezősöknek lett megírva, mert egyszerűen minden egyes dolgot megmagyaráz, hogy ezt miért így írja, miért úgy írja, mit hogy kell kiejteni. Úgyhogy nyugodtan olvasgassátok, nézzétek meg, mert amiket itt elmondok, azok szinte minden benne van, minden le van írva. alaposan. Most, hogy a monoftongusokat, az egyes hangzókat megbeszéltük, áttérünk a kettős hangzókra, vagy más néven diftongusokra. Mennyire látjátok ezeket a feliratokat az utolsó soronban? Látjátok? És hallotok is? Nagyszerű. Tehát monoftongus és a kettős hangzó diftongus. Ezek ugyanúgy magánhangzók lesznek, ahogy eddig voltak. A monoftongusokhoz képest az a különbség, hogy ők mindig hosszúak. Tehát itt nincs rövid vagy hosszú, ezek csak hosszúak. Összesen négy hang tartozik ide. Az E, az Ali, az U és az Au. Tehát ez a négy diftongus van. Egy az elsősorban volt 9 magánhangzó, plusz a 10. volt, amit zárójelbe tettünk, és még ez a 4 úgy jön ki a 13 magánhangzó. Most valószínű azon, hogy AI és AU nem lepődtök meg, hogy ez egy diftongus vagy kettős hangzó. Az úgy elég érezni. Hogy tehát, és ezt valóban úgy kell kiejteni, hogy AI, illetve AU. Tehát a szanszkrit nyelven, a hivatalos ejtés szerint ez aj és au. És mindig hosszú értéke van, tehát egy hosszú magánhangzónak felel meg. Úgyhogy ilyen meglepőbb számunkra az é, illetve az ó, hogy miért hosszú, vagyis miért kettős. Az é, az ugye szanszkrit gondolkodásban úgy egy a-nak és egy i-nek a találkozása, ezért hívják ezt kettősnek, az O pedig egy A-nak és az U-nak a találkozásaként érzik. És ezért ezeket is a kettős hangzók közé sorolják, és az is nagyon fontos, hogy ezek mindig hosszúak. Tehát például az O esetében nincsen rövid O meg hosszú, ahogy a magyarban, hanem ez az O, ez csak és kizárólag hosszú O-nak kiejtendő, jó? Tehát amikor ót látunk, akkor mindenképpen hosszú ót mondunk. Tessék?
És akkor az E az E.
És most rátérek erre is, hogy az E, amikor E-t látunk, ez minden esetben E-t jelent. Jó? Tehát E és rövid O az nincsen a szanszkrit nyelven, csak E és O. Jó? És ez a négy hang, ez mindig hosszú. Oké. Okay. Magánhangzókkal kapcsolatban van valami kérdésetek?
Az O pedig ugye A-nak, meg az U-nak egy ilyen valami fajta saját összeolvadása, akkor ez nem ugyanaz a hang?
Nem, mert ez egy A-A. Az A, ez két A és egy U. És ugyanez az A-val. De hát ez csak inkább ilyen háttér. Tehát ez csak, hogy értsétek valamennyire. Jó? Az is igaz, hogy ezt esetleg egyesek lehet, hogy A-nak mondanák, stb. De a magyarok azok nehezen mondják ezt a rövid át ki, mert mi vagy mondunk egy hosszú A, vagy mondunk egy A-t. De más ajtó, tehát más nyelvű emberek azok, na, lehet, hogy ezt azt mondanák, hogy ez áú, de azt mi annyira nem tudjuk úgy mondani, hogy ezért azt javasolják, ez általában egy magyar nyelvű embereknek azt javasolják, hogy az A-t A-nak mondják, az A-t A-nak, az A-t A-nak, az A-t meg A-nak. Tehát ez így a legegyszerűbb, hogy úgy ne legyen annyira idegen a saját nyelvünktől egyrészt. Másrészt meg nekem személyes tapasztalatom az, hogy ezek a hangok, ahogy a szanszkritben, a hindiben is, nagyon megfelelnek a magyar beszédnek. Tehát amikor mondjuk én Indiában voltam, és valami hindi szót kimondtam ezekkel, tehát ilyen hangokkal, akkor abszolút nem volt semmi problémájuk az indiaiaknak vele. Tehát ez szerintem egy teljesen elfogadható ejtés, tehát E, I, O, A, U, A, A. Úgyhogy szerintem ezt bátran használhatjátok. Jó? Most a harmadik sort ezt kihagyjuk egy pillanatra, és tovább megyünk arra a bizonyos 35 darab mással hangszóra. Ugye ez megint csak a magyarázat első sorában olvastuk, tehát hogy 13 magánhangzó van és 35 mással hangzó. Most beszéljük meg ezt a 35 mással hangzót. Ahogy említettük, a mással hangzó az, amikor a levegő a tüdőből kiáradva beleütközik valamilyen akadályba. Most a szanszkrit szavaknál ötféle akadály lehetséges, tehát ötféle helyre ütközhet be a levegő. Tehát magyarul a képzés hely ötféle lehet. Most ehhez csinálok egy szemléltető ábrát. Tehát ez a száj. És az ötféle képzéshely közül az első, az itt található, tehát a torok. Tehát az első között kiképzett hangjaink azok a torok hangok. Ezek a magyarban is megvannak, a K és a G esetében. És nyugodtan mondjátok ki hangosan azt, hogy K vagy G, és figyeljétek meg, hogy a nyelvetek hol van, amikor kimondjátok ezt a hangot, hátul a torokban. Tehát ez itt az első képzéshelyünk, a torok. A K az, megint csak ez a magyar nyelven is ugyanígy van, ez egy zöngétlen hang, míg a G az egy zöngés. Tulajdonképpen, hogyha megfigyelitek, két hang között semmi más különbség nincs, csak az, hogy amikor köt mondtak, de csak tisztán köt, nem pedig nem mondtak hozzá magánhangzót, akkor itt megérintetek a torkotokat, egyáltalán nem szízeg vagy bizsereg. Még hogyha a G-t mondjátok ki, akkor ugyanitt van a nyelvetek, de zizereg a torkotok. Tehát érzel? Tehát ez is ez jelenti tulajdonképpen, hogy az egyik a zöngés, a másik a zöngétlen. Tehát a képzéshely ugyanaz, csak az egyik a K a zöngétlen, míg a G a zöngés. És most mindegyiknek, mind a kettőnek, tehát mind a K-nak, mind a G-nek a szanszkrit nyelven van egy úgynevezett hehezetes párja is. Tehát amikor nem csak egy K-t mondunk, hanem hozzá még egy kis levegőt is lehelünk, K. Így van, tehát a torok hangok voltak K és a G, és még van ezen kívül a K és a G. Tehát valahogy úgy lehet ezt elképzelni, hogyha G-t mondtok, és ide teszitek a tenyereteket, akkor nem ér szélfuballat, míg hogyha G-t mondtok, akkor egyszerűen rá leheltek a tenyeretekre. És ez senki sem gondolja azt, hogy ez egy K és egy H hang, ez egyetlen hang. Csak a latin betűs átírásban így jelenik meg, hogy K, de ez mindig egy hang. Ugyanúgy, ahogy az AI is mindig egy hangot jelent, tehát ez nem egy A és egy I, hanem ez egy AI, ez sem egy K és egy H, hanem egy K. Ez végül is nem annyira furcsa, hiszen a mi saját nyelvünkben is vannak ilyen hangok, és ez sose gondoljuk azt, hogy ez s, hanem mindenki tudja, hogy ez egy cs, vagy egy z, hanem ez zs. Tehát ez ugyanígy működik a k és a k esetében. Ez a négy hang, amit most elmondok, mind a négy zárhang. Zárhang azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hangképző szervek fölpattanásával jön létre. Tehát van egy zár, És amikor felpattan, akkor jön létre a hang. Összesen 20 darab zárhang lesz, tehát logikusan 5x4, mert hogy ugye mondtam 5 képzéshang, és mindegyikben 4 lesz. Tehát ezek a zárhangok, ez az 5x4, ez az 20 zárhang. Most első nekifutásra megbeszéljük a többi zárhangot is. Jó? A második képzés helyünk lesz az íny. Ezek az úgynevezett íny hangok. Ide tartozik, ami a magyar nyelvben is létezik, a cs hang például, illetve a dzs hang. Tehát, hogyha kipróbáljátok a K-hoz képest a J-nél, egészen máshol van a nyelvetek. Tehát ezek az íny hangok, és a szanszkrit nyelvben ugyanezek a hangok tartoznak ide, mint a magyarban, de a jelenésük más. Tehát a cs hangot azt a szanszkrit latin betűs átírásban egy C jelöl, míg a J hangot egy J. Úgy hát, amikor C-t látok szanszkrit szövegben, az minden esetben C-nek ejtendő, amikor meg J-t látok a szanszkrit szövegben, az J-nek ejtendő. A cs és a dzs esetében ugyanaz megfigyelhető, mint a k és a g esetében, tehát cs, akkor nem zizeg, még hogyha dzs, ugyanazt csinálom a számmal, de mégis a másiknál zizeg a torkom. Tehát akkor értelemszerűen a cs lesz a zöngétlen, és a g a zöngés. És ezeknek ugyanúgy meg lesz a helyezetes párja, tehát cs és dzs. Itt megint ugyanaz, amit az előbb elmondtam, hogy ez egy hangnak tekintendő. Ez lenne tehát a négy így hang az árhangok között. A harmadik képzés helyünk az itt lesz a szárvallásom. Ez az, ami egyáltalán nincs meg a magyar nyelvben. Tehát mondjuk úgy, hogy nyelvcsúcs hangok. És ilyen nyelvcsúcs hang például a T betű, aminek alul ötje van. Tehát ezt nem ott ejtjük, ahogy a magyar T-t ejteni itt a foggyökérni, hanem itt hátul, tehát egy ilyen Igen, pontosan ahogy mondja Krisna, de az, hogy tulajdonképpen halljuk ezt magyarul is, mert vannak olyan név, vagy ilyen vagy hívják ezt nyelvjárások, vagy ilyen tájszólások, ahol megjelenik egy ilyen, hogy dö, vagy dö. De hivatalosan nem nincsen. Tehát a nyelvcsúcs hangok, az például a tö és a dö. Nagyon fontos, hogy a latin betűs átírásban ezt úgy jelölik, hogy alulra egy pöttyöt tesznek. Tehát ezeket a nyelvcsúcs hangokat onnan lehet tudni egyből, hogy ezt így kell kiejtenem, hogy hátra hajlítom a nyelvemet, hogy alul pötty jelöli. Tehát dö és dö. És nekik is megvan ugyanúgy a helyezetes párjuk, tehát a dö és a dö. Jó? Ezt is ugyanúgy alul pöttyel jelöljük a T alatt. Tehát akkor már a H alatt nem kell, hiszen ezt tudjuk egy hang, csak a T alá teszünk egy pöttyöt, és mellézik a H. Ugyanígy a H esetén. Tehát H, illetve több H, dö, dö. Ezek volnának a négy nyelvcsúcs hang, zárhangok között. És megint csak, hogyha megfigyelitek, a T esetében nem zizeg, míg a D esetében zizeg, és pedig ugyanaz tulajdonképpen a számmal. Tehát itt a hármas, ez a nyelvcsúcs hangok, vagy itt a szájkodáson képzett hangok. És a kettes volt az I. A negyedik hely, a képzés hely, az a fom lesz, mégpedig ugye itt a fog és az í találkozásánál. Ezek úgy hívják, hogy fog hangok. Ez teljes egészében megfelel a magyar képzésnek, tehát ide ugyanúgy a T és a D tartozik a helyezetes párjaikkal együtt. Tehát de itt nem kell semmiféle külön erőfeszítést tennünk, mert ez teljes egészében olyan, mint hogyha magyarul mondanánk egy tét vagy egy dét. Ugyanúgy a tét zöngétlennek, míg a dét zöngésnek. Zöngésen ejtjük. És a helyzetes párjaik. Szintén a th zöngétlen, míg a th zöngés. Jó? A képzéshely az ötös, ezek pedig az ajak hangok. Tehát itt lesz az ötös az ajkunknál. Ez megint nagyon egyezik a magyar nyelvvel. Ide tartozik a p, mint zöngétlen. Tehát ha megfigyeljétek, ezt a p hangot lehet anélkül kimondani, hogy a hangszálaimat megmozdítanám is egy kicsit is. És a b lesz az zöngés párja. Tehát a b azt csak úgy tudom kimondani, hogyha a hangszálaimat is berezettetem. És ennek is lesz helyzetes párja, tehát h és b. És figyelitek, hát elég világos, hogy az ajkunk vett részt ennek a hangnak a képzésében. Tehát itt, akkor megvan az öt képzéshely szerint, mindegyiknél négy-négy zárhang. Itt az ABC-ben is láthatjátok ezt. Itt ugye 25, és ezeket hívják sparsának, Brahmá lelkének, ugyanis a zárhangok mellett mindegyik sorban van még valamilyen N vagy M betű, ezek az orhangok. Most ezeket fogjuk megbeszélni. Tehát ez a 20 darab, ezek voltak a zárhangok, és most jön még mindegyikhez, mindegyik képzéshelyhez egy darab orhang. És akkor így jön ki a 25 sparsa. Most akkor itt letörlöm, csak ezt a részt. Meghagytok a pöpöpöpöleidesen is. Jó. Tehát ugyanez az öt képzéshelyünk van, és most jönnek az orrhangok, vagy más néven nazálisok. Ez megint csak valaki megnevezése. Orrhangok vagy nazálisok. Például ilyen nazális vagy orrhang az ajkunkkal képzett M, tehát a M. Tehát figyeljétek meg, P, B, M. Ugyanazt csinálom, de például a P-hez képest az M-nél az orrom is részt vesz. Tehát mondjátok ki azt, hogy M, és akkor is érezni, hogy érzitek, hogy ott az orrunkban is történik valami, míg a P esetében nem. Tehát az M az egy nazális ajak hang. És zöngés vagy zöngétlen, ez az M.
Zöngés,
így van. Tehát az M az ajakhang, zöngés, és amellett egy orrhang is. Tehát nem zárhang, hanem orrhang. Ugyanilyen egyszerű a fog hang, tehát a fognál képzett nazális. Mit gondoltok, ez melyik? Ez a magyar N, tehát az N. Amikor azt mondom, hogy N, ezt akkor pontosan ide, tehát a fog és az í találkozásához helyezem a nyelven, és az orrom is tizere. Eddig egyszerű volt a dolgunk. Most még van az í hang, ami úgy elég természetesen megvan a magyar nyelven, tehát van egy, a magyar nyelven is van egy orrhang, amit az ínyünknél képezünk, és ez a magyar nyelven az ennyi. Tehát cs, dzs, ny, itt ez ugyanaz a képzéshely, csönél zöngétlen, a dzsönél zöngés, a nyönél meg az orrunk is része ez benne. Tehát ez a magyar íny hang, nazális, és ugyanez előfordul a szanszkritban is, csak nem ez lesz a jele, hanem egy embetű és fölött egy hullám. Tehát ez alapvetően a magyar egynek felel meg. És akkor már csak kettő maradt ki. A torok hang, mondjuk nézzük meg akkor a nyelvcsúcs hangot. Mit gondoltok, hogy fogják jelölni a nyelvcsúcs nazálist? Mi lesz a mellékjele? Hol? Miért fölötte? Nem, mert a nyelvcsúcs hangoknak eddig mindig alatta volt. Tehát ezt megfigyeltük, hogy a tör, az mind alulpöttyös volt, és ugyanígy a nyelvcsúcsal képzett embert is alulpöttyös lett, tehát így könnyű megjegyezni, hogy az alulpöttyösek azok nyelvcsúcs hangok. És ahogy megbeszéltük a tör és a dö esetében, a nőnél is ugyanígy kell eljárnunk, tehát a nyelvet a szárgadlásunkhoz nyomjuk, így fölhajlik a nő. Jó? Igen, igen, szóval valószínű, hogy tehát ilyesmit mondanak azok, nem tudom pontosan melyik vidéken Magyarországon, de hallható. És akkor a torok hang, akkor mit gondoltok, hogy hogy lesz kimondva? Tehát a torkunkban hogy képzünk N betűt? Valaki vállalkozik erre? Tehát ez egy ilyen... Tehát úgy, hogy mint a köt mondanál, de köt mondasz. Jó? És ennek lesz a jele a fölőfötty. Tehát a fölőfötty ez a torok hang N. Az alulfötty ez a nyelvcsúcs hang N. Most ezt ne gondoljátok, hogy ez annyira távol esik tőlünk, ez a hang, mert nap mint nap kimondjuk, például amikor azt mondjuk, hogy ing. Mondjátok ki azt, hogy ing. Akkor mindenféle külön erőfeszítés nélkül ott mondjátok az N-et. Miért? Mert hogy utána a G az milyen képzés hagyja helyük? Pontosan, tehát mivel, hogy torok hangot fogok mondani, G, ezért az N, amikor az N-et mondom, valójában automatikusan hátra megy a nyelvem, automatikusan ezt mondom, amit pedig azt hiszem, hogy nem is tudom kimondani. De az ing szó esetén, mivel a G az torok hang lesz, a nyelv automatikusan hátra megy, és ott a torokban képződik. És ezzel mind lesz a szanszkritban is, szóval sose fogunk következni, hogy valami más, mondjuk egy cső előtt lesz. Tehát hogy ilyeneket nem fog kellenünk csinálni. Az egész az tulajdonképpen azért van, mert a szanszkrit nyelvben nagyon fontos, hogy a kiejtést pontosan lejegyezzük. Tehát tulajdonképpen az ing szót az így kéne leírnunk. Fölül, mert hogy a magyarban is megvannak ezek a különböző hangok, csak mi nem jelöljük külön. Vagy itt máshol ejtjük ki ugyanazt az N-et. A szanszkritban nagyon fontos, hogy jelölve legyen, mert biztosan tudjátok, hogy ezeket a mantrákat, ezeket áldozatok során használták, ahol nagyon fontos volt a helyes kiejtés, mert hogyha csak egy valamit rosszul ejtettek ki, akkor az egész áldozat a visszájára fordult volna, vagy az ellenkezőjére. Ezért a nagy áldozatoknál mindig volt egy külön pap, aki csak arra figyelt, hogy minden helyesen van-e kiejtve, és hogyha valami hibát észlelt, akkor rögtön mondott egy semlegesítő mantrát, amivel ezt a hibás ejtés semlegesítette. Tehát ezért van tulajdonképpen, hogy ez a sokféle N betű van, valójában ez eléggé automatikusan történik, hogy most melyik N mikor van. Tehát nyilvánvaló, hogy a torok hangok előtt ez nem, az I hangok előtt lesz ez, tehát például a pancsa szóban ott ezt az N-et használjuk, hiszen utána ott se jön. És ez magyarul is ugyanígy van, például a kincs szó esetén. Ott is N-nel írjuk, ugye, hogy kincs. De nem azt mondjuk, hogy kincs, hanem egy ilyen kincs. Egy kicsit ilyen ennyesen mondjuk. Tehát valahogy ez lehet a szanszkritul így írnánk le, hogy nem így, kincs. Tehát ez a magyar kincs szó. Nyelvcsúcs hangra ugye nem tudok külön példát mondani, de a foghangnál ugyanez történik, hogy általában akkor mondanak foghang ennek, hogyha utána egy foghang következik, és ez magyarul is így van, például az András szóban. Tehát D az ugye foghang, előtte nyilvánvalóan nem úgy mondom, hogy András, hanem előre teszem, ahol a D-t mondanám a nyelven. Tehát András. És akkor ezzel kiegészítettük a zárhangokat, a nazálisokkal, és így megkaptuk a 25 darab sparsát. A 35-höz meg még hiányzik 10, és ezt most megbeszéljük. Itt, hogyha rápillantatok a magyarázatra, akkor nézzük meg, hogy hol tartunk. Tehát a szanszkrit nyelven 13 magánhangzó van és 35 másra hangzó. A magánhangzó itt fel van sorolva, ahogy megbeszéltük. A másra hangzó pedig a kakha, gagha, stb. Tehát amivel fölírtuk a torokhangokkal kezdődően. A másra hangzó között az első 25 hangot sparsának nevezik. Tehát mik a sparsák? A zárhangok plusz a nazálisok. Tehát így jön ki a 25. Ezen kívül van még 4 antaszha is. Tehát most érkeztünk el az antaszhához, az úgynevezett antaszha betűkhöz, ami Brahmá erejéből keletkezett a vers szerint. És ez tulajdonképpen, hogyha a kiejtés szerint veszük, akkor az első az íj hang, a második a nyelvcsúcs hang, a harmadik a foghang, és a negyedik az ajak hang. Az y-t, azt a szanszkrit nyelven minden esetben y-nek ejtjük. Tehát ez nem más, mint a j-r-l-v. Teljesen egyezően a magyar nyelvvel. És akkor tovább nézzük a magyarázatot, tehát a 4 darab antaszha, és utána az utolsó 4 hangunk pedig az úgynevezett úsma, Brahmá érzékeiből keletkező hangok. Az úsmák között van 3 S, melyeket tálamjának, mordhanyának és dantyának hívnak. Tehát, ugye nem elég, hogy van 4-féle N, van 3-féle S is. Ezek közül az, amit a úgynevezett magyar S-nek, tehát a mellékjel nélküli S-nek írunk, az a foghang, és ejtésében megfelel a magyar S-nek. Tehát, amikor S-t látunk, akkor S-t mondunk. Mit gondoltok, hogy az alul pöttyös S az melyik csoportba fog tartozni? A nyelvcsúcs hangok közé. Ez szerencsére nagyon következetes. És akkor hogy fogjuk kimondani? Így van, tehát egy ilyen fölhajlított nyelvvel. A nyelv mellett húz el a levegő, sa, egy ilyen susogós hangot fogunk kapni. Tehát ez egy susogósa. Míg az íj hang S, az a felülvesszős lesz. Itt pedig egy kicsit így próbáljuk így lent tartani a nyelvünket, egy kicsit ilyen sejpítősen. Lenne? Le. Úgy. Igazából az egyszerűség, tehát ez a sejpítős. Az egyszerűség kedvéért úgy, ez egy ilyen egyezményes ejtés, megint csak magyar hallgatók számára, hogy a felülveszős es, azt nyugodtan lehet a magyar esnek megfelelően mondani. Jó, tehát amikor felülveszős es van, akkor nem kell külön erőfeszítést tennünk, akkor megfelelő, hogy egy magyar est mondunk, és akkor már csak az alapvetős esnél kell figyelni, hogy egy kicsit fölhajlított nyelve olyan susogósabban mondjuk ki azt az est. És ami itt a magyarázatban elhangzik, hogy az elsőt, vagyis nem is, hogy amelyeket tálapjának, módanyának és dantyának hívnak, az nem más, mint hogy tálapja azt jelenti, hogy így hang, aztán murdhanya az azt jelenti, hogy nyelvcsúcs hang, szó szerint azt jelenti murdhan, szanszkritul, hogy homlok. Tehát, hogy a nyelvünk az fölfelé, a fejtető felé mutat. Azt jelenti itt a murdhanya szó, de amit a magyarul úgy szoktunk hívni a nyelvcsúcs hangok, és a negyedik, a dantya, az ugye nem más, mint a dent, tehát a foghang dantya. Tehát amit a magyarázatban olvastok, az úsmákról az, ez a háromszor lényeg, a nyelvcsúcsnak és a fognak felel meg, foghangnak. És akkor nem maradt más, mint egy H. Ez a H, ez hivatalosan egy zöngés H. Tehát magyar nyelven ugye mély, stb. Itt a H a zöngés. De a szanszkrit nyelven a H a zöngés megfelel meg. Tehát ez egy eltérés a magyarhoz képest. És amit kihagytunk még a felsorolásunkból, az a két fél, az az M volt és a H, aminek az, illetve fölöpöttje van. Tehát van egy ilyen emlő, és van egy ilyen hán. Ezt, most ezt már ne vegyétek figyelembe, ezt az öt kategóriát, ezt már nem azért írtam ide. Tehát a H, az alapötyös H, azt úgy hívják, hogy viszarga H. Tehát itt láthatjátok is a táblázatunkban, amszvára és viszarga. Tehát ugye természetesen nem visarga, mert most már megbeszéltük, hogy az est az esznek mondjuk, tehát visszarga H. Tehát ez a H, a visszarga H. Ennek a latin betűvel átírva ez a H és alatta egy pöttye, tehát itt most ez nem a cerebrálisságot jelenti. És azt kell róla tudni, általában szó végén áll, vagy sor végén leggyakrabban, és különösen sor végén, amikor időmértékes verseléssel mondják a verseket, akkor szokás úgy kiejteni, hogy az előtte álló hangot megismételjük. Tehát például, hogy mondjuk, például az másucsak, és akkor ezt szokták mondani, hogy másucsaha. Tehát egy kicsit az előtte álló A vagy I hangot egy kicsit így megismételik. De ez mondom, ez elsősorban verselésnél van így. Én nem fogok próbálkozni ezzel úgy külön, hanem egyszerűen csak lehet egy ilyen zöngétlen H-t is ejteni. Tehát például... Adjatok egy ilyen beszélgetés? Mondjuk ebből nézzük valamelyiket. Például a köszönöm, danya váda. Szóval nem feltétlenül kell így menni, hogy danya váda, hanem lehet csak egyszerűen danya váda. És akkor egy ilyen hát, ott lehelünk egyet a végére. Jó, tehát ezen a viszarga hát. Az anuszvára M. Az pedig tulajdonképpen nem is kellene egy külön hangnak nevezni. Ja igen, ez a fölöpöttyös M, ez az anuszvára M. Ezt néha, főleg régebbi kiadású szanszkrit könyvekben, vagy szanszkrit latin betűvel íródott szanszkrit nyelvű könyvekben szokták alupöttyösnek is nevezni, vagy írni, de ez mondjuk célszerű, meg, tehát mostanában inkább ezt a fölöpöttyöt használják, de ez ugyanazt jelenti. Az M alatt, fölött van pötty, az mindenképpen egy aluszmára M-et jelölt, de ez az általánosabb, hogy fölülre tesszük a pöttyöt. És ez tulajdonképpen nem is különösebben egy önálló hang, hanem ez általában az ötféle nazálisnak az egyikeként ejtendő. Attól függően, hogy milyen hang következik utána. Tehát például... Milyen példát mondja? Például van az a szó, hogy anga, az azt jelenti testrész. Anga, testrész. A test, akár egy testet is jelentheti, a testrész. És itt ugye az N, az fölülpöttyös N. Anga. Mert hiszen utána G van, tehát világos, hátul fogom kérdezni, vagy hátul fogom kérteni, de ezt néha írhatják így is. Tehát egy felülpöttyös M és G. Ez ugyanazt jelenti, tehát ez az aniszvára M, ez tulajdonképpen úgy ejtendő, ahogy a rákövetkező hang képzéseje. Egy olyan nazális, ezt akkor ideírhatjuk, hogy az aniszvára M egy olyan nazálisként ejtendő, mint amilyen képzéshelyű a rákövetkező másra a hangzó. De ebből sem kell külön problémát csinálhatok, szóval az se gond, hogyha valaki M-nek mondja. Például van a szamhitá szó, ebben pont szerepel az M. És itt például inkább ez csak egy nasz, tehát nem egy szamhitát mondanak, hanem csak az, hogy szamhitá. Tehát egy ilyen, csak egy nasz, egy orrhangot. Nem kell külön egy M-et mondani. Vagy a szimha az oroszlán, nyugodtan lehet szimhát is mondani, de az igazából szimha. És akkor ezzel megbeszéltük az ABC-nek az összes hangját. És akkor, hogyha most megint rátekintünk az ABC-nkre, akkor... Tehát ezt a logikusságot, ezt nagyon jól láthatjuk. Tehát megbeszéltük, hogy először elmondjuk a magánhangzókat, az egyes hangzókkal kezdve, először a rövid, aztán a hosszú, aztán elmondjuk a kettős hangzókat. Tehát jön ez az anuszvára M és visszhangra H, ezek tulajdonképpen, ha egy szótárt nézünk, ezek nem fognak szerepelni, mert ezzel a hanggal nem kezdődik szó. De a szótározást ez az ABC-nek ez a logikus rendje nagyon segíti, mert ugye könnyű megtalálni benne, megtalálni egy szótárban egy szót. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen a hangok úgy követik egymást, hogy egyszerűen csak a képzés helyek szerint kisétálunk a számból. Tehát először elmondjuk az összes torokhangot a nazálissal együtt, utána elmondjuk a torokzárhangokat és a nazális, aztán elmondjuk az íny zárhangokat és az íny nazális, aztán a nyelvcsúcs hangokat, a fokhangokat és az ajak hangokat. Tehát, hogyha keresünk egy szót a szótárban, akkor mondjuk tegyük fel a P-t, és éppen még a, mondjuk a törnél tartunk, akkor világos, hogy a P kintebb van, tehát még hátrát kell lapozni. Tehát ez mondjuk a praktikus oldal ennek az ABC-nek. És ami most elhangzott, az megtalálható ebben a Körtvényesi Tibor féle könyvben, a 18. oldaltól kezdődően, és minden le van írva benne, tehát az összes képzése, mit hogy kell kiejteni, tehát ha valakinek nem volt világos, vagy valamit elfelejt, akkor bátran el tudja olvasni, illetve mivel tudom, hogy még nincs meg mindenkinek ez a könyv, Az első oldalán ennek a résznek van egy ilyen összefoglaló táblázat, ahol minden hang le van írva, hogy melyik pontosan milyen kategóriájú. Ebből most mindenkinek osztok ki egyet, akinek megvan a könyv, értelemszerűen ne vegyen el belőle. Mert ez az oldal ugyanúgy benne van a könyvben. 18. oldal. És tehát ahogy elmondtam, a kiejtés az nagyon fontos, tehát hogyha, mivel hogy elég sok verset fog megtanulni, sok verset kell megtanulni a 4 év során, szanszkritul, ez alapvető fontosságú, hogy jól tudjátok megtanulni a verseket, a kiejtés nagyon fontos, illetve ez, hogy zöngés, vagy zöngétlen, vagy helyzetes, vagy nem helyzetes, rövid vagy hosszú, ez pedig a szanszkrit nyelvtan tanulása során lesz nagyon fontos, ezért kérlek benneteket, hogy ezt sajátítsátok el. Nyilván egy csomó dolog logikus, tehát hogy a gíva zöngés, és nem kell külön erőfeszítést tenni arra, hogy zöngésen mondjam, mert zöngésen fogom mindenképpen kérteni, de mégis ezeknek a hangoknak a jellemzőit nagyon fontos, hogy el tudjátok mondani, illetve azt a pár latin kifejezést, amit például a képzéshelyek mellett találtok. Ez megint csak benne lesz a táblázatban, hogy senki ne jegye meg. Meg fogjátok tudni ebből tanulni, tehát hogy torokhang az veláris, az inhang az a palatális, nyelvcsúcshang az a cerebrális, a foghang a dentális, és az ajakhang pedig a labiális. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos, hogy latinul is menjen. És akkor házi feladatnak azt szeretném adni, hogy mindenki egy lapra válasszon 10 szimpatikus szanszkrit hangot, és írja le a hangtani jellemzőit, tehát hogy magánhangzó vagy másra hangzó, zöngés vagy zöngés, zöngétlen, zárhang vagy nazális, stb. Itt az utolsó 10-nél, tehát az Andasztánál és az Úsmánál nem beszéltük meg, hogy a jörről lövő az félhangzónak nevezik. Miért nevezik szerintetek félhangzónak? Másik neve az, hogy folyékony hang. Például a j, a r és a l, illetve a l esetében, bár ezek mással hangzók, de tudom folyamatosan ejteni. Ezért szokták folyékony hangnak hívni. Félhangzónak meg azért szokták hívni, mert tulajdonképpen folyamatosan ejthető, tehát végülis fél úton van a magánhangzó és a mássalhangzó között. Egy olyan mássalhangzó, ami majdnem magánhangzó, mert hogy folyamatosan ejthető, mégsem magánhangzó, mert akadályba ütközik a levegő. Tehát j, r, t, v. Tehát ez a 4, ez a folyékony hang vagy félhangzó, és a h, a visszaadva h, az a pötyös h, illetve a háromféle s, ők pedig réshangok. Tehát egy rés képződik a fogunknál, és úgy mondjuk ki, ezek a réshangok. Ez lenne a legfontosabb, amit el kell mondanom. Van valakinek valamilyen kérdése?
Csak annyira, hogy a házitadatnak 10 hangot?
Igen. Tehát ez tulajdonképpen mégis 10 mandatot is sor, tehát leírod a hangot, és leírod azt az körülbelül 5 jellemzőt, amit el lehet mondani róla, attól függ, hogy melyik hangot választottad. Illetve még ebben az egyszerben csak arra szeretném felhívni a figyelmeteket, ez egy ilyen gyakori kérdés, hogy például mi a helyzet azzal a hányval, vagy hangbeti kapcsolattal, ja nem ez, a másik. Amikor ez a zsé, és utána az en. Ez gyakori szó, például a jagja szóban. Biztos észrevettétek már, hogy ezt a jagja szót, ezt így kell leírni. De most ugye, mint mondtam, hogy ezt gyönek kell kiejteni. Tehát ez valójában hivatalos szanszkritul jacsnya. Tehát ez a hivatalos kiejtése, az összes ilyen GN tartalmú szónak, azt valóban Jinyönekkel hivatalosan kiejteni, de nem rossz az sem, hogyha valaki Jönek mondja ki, tehát ez egyáltalán nem hibás ejtés, de ez tulajdonképpen a hindiből átjött ejtése, mert ezt a beti kapcsolatot, ezt a hindiben Jönek ejtik. És mi ugye a szanszkritul általában az indiaiak tudnak, őnekik meg ez természetesen sokkal ez a gyö ejtés, hiszen a köznapi nyelven így ejtik, és ezért nagyon gyakori ennek a hang vagy betű kapcsolatnak a gyö ejtése, mind a kettőt használhatjátok. Tehát akinek a gyö a szimpatikus, az mondja a gyönek, akinek meg közelebbi az a gyö, akkor mondja gyönek. Ugyanígy a hindiből jött át, illetve az indiai, más modern indiai nyelvekből, hogy az utolsó bet, az utolsó a nem marad. Például rám a helyett, gyakran mondanak csak annyit, hogy rám. Ez megint egy helyes dolog, de mert hogy ez a hindiből jött át, de mondjuk itt azért inkább kérem, hogy ne azt mondjátok, hogy rám álljon, hanem rám álljon a. Tehát ennyi. De ez megint csak, ez nem egy hiba, ez csak egyszerűen a modern indiai nyelvekből átjött szanszkritbát nem ejtésforma. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm.